Akkor nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk az utunkat. Keresztes Szent János lélek sötét éjszakájának a 8. fejezetében járunk, amelynek ugye az első szavát a szemlélődésről nagyon-nagyon kiveséztük, olyannyira, hogy egy egész előadást szenteltünk annak, hogy mit jelent a szemlélődés, de most akkor megyünk tovább, nem húzzuk az időt. Keresztes Szent János ezt a fejezetet, amely egyébként ugye már a sötét éjszaka konkrét, gyakorlati leírásáról szól. Tehát arról van végre szó, amire eddig is csak készültünk. Hogy mi is ez a bizonyos jelenség, mit kell róla tudni, milyen hozzáállásokat kell fölvennünk ahhoz, hogy ez a bizonyos sötét éjszaka megteremje bennünk az Isten által akart gyümölcsöket. És János atya itt ennek a fejezetnek az elejét egy kicsi ismétléssel kezdi, végigveszi, hogy ennek az éjszakának ugye két nagy része van, ez a bizonyos érzéki, ahogy a magyar fordítás mondja, mi jobban úgy mondjuk, hogy érzelmi jellegű éjszaka, érzelmi jellegű tisztulás, és van a másik oldala, ez az értelmi jellegű tisztulás, amit keresztes Szent János szellemi éjszakának hív. Ezt a kis ismétlést hallgassuk meg, ahogy ezt maga János atya írja. Ez az éjszaka, amely, mint már mondottuk, a szemlélődés éjjele, az emberi természet két részének megfelelőleg kétféle sötétséget, illetve tisztulást okoz a lelki emberekben, tudniillik érzékit és szellemit. Így módon az egyik éjszaka, vagyis tisztulás, amely tisztítja és megmeszteleníti a lelket, az érzéki részt éri, és azt teszi alkalmassá a szellemiekre. A másik éjszaka pedig a szellemi tisztulás, amely tisztítja és megmeszteleníti a léleknek szellemi részét, alkalmassá téve és előkészítve azt az Istennel való szerető egyesülésre. Az érzéki éjszaka egészen közönséges, és sokaknál előfordul, ebbe jutnak bele azok a kezdők, akikről az imént beszéltünk. A szellemi éjszaka nagyon kevesek kiváltsága, ebbe már csak azok a haladók és a gyakorlottak jutnak bele, akikről később lesz szó. Így folytatja. Az első éjszaka, vagyis tisztulás, keserves és rettenetes az érzéki rész számára. A második összehasonlíthatatlanul keményebb, mert, amint majd kifejtjük, ijesztő és félelmetes a szellemre nézve. Első helyen áll és időrendben is először következik be az érzéki éjszaka, és azért mondunk majd róla egyet más, de csak röviden, mivel közönségesebb jelenség révén eleget írtak már róla mások. Igyekszünk minél előbb átérni a szellemi éjszakára, s főképpen azzal akarunk foglalkozni, mivel hogy erről nagyon ritkán történik említés akár élőszóban, akár írásban, s kevés embernek van ezen a téren tapasztalata. Ez volt már is két bekezdés, érezzük ebbe az ismerős gondolatokat már, hallottunk már, beszéltünk erről a bizonyos kétfajta éjszakáról, és keresztes Szent János itt ugye szabadkozik, mondván, hogy szerinte erről az érzelmi jellegű éjszakáról sok szó esett már, és a szellemiről meg nem esett szó. Azért én azt mondom, hogy erről az egész éjszaka témáról kevés szó esett, úgy tűnik, a lelkiségnek a történetében, legalábbis nem olyan mélységben, ahogy keresztes Szent János ezt előveszi és elemzi. Tehát igenis, az érzelmi rész éjszakájának a fejezeteiben is rendkívül sok új és eredeti gondolatokat fogunk találni, olyanokat, amelyeket más szerzőnél egyáltalán nem, tehát szegényke is szabadkozik, amikor igenis nagyon jól tudjuk, hogy ebben a részben is nagyon sok új és eredeti gondolat lesz. Na de ezt a bizonyos ismétlést akkor nézzük meg újra. Tehát János atya érzelmi jellegű és értelmi jellegű éjszakáról, azaz krízisről beszél. És bár ő nem így mondja, de én így mondom, hogy mindkettő sokakkal megtörténik, az életben sok alkalommal és akár keveredve. Tehát János atya egy picit, azt hiszem, a gondolkodás módjában kicsit szögletesebb, és úgy tűnik első blikre, hogy ezt az érzelmi jellegű éjszakát, és ezt a szellemi jellegű, értelmi jellegű krízist, ami ugye azt jelenti, hogy nem csupán érzelmileg vagyok rosszul, hanem valami ott az életem alapjainál inog meg, nagyon úgy tűnik, mintha élesen szétválasztaná. Hogy először van csak ez az érzelmi, és aztán majd, ha nagyon ügyesek leszünk, akkor majd belelépünk ebbe az értelmi jellegű éjszakába. Én azt merném mondani, hogy ez a két dolog azért a legtöbbször talán keveredve jelenik meg a gyakorlati életünkben. Tehát nem biztos, hogy ezt a kettőt olyan tűélesen szét lehet választani, hogy csak érzelmi jellegű éjszaka, és csak értelmi jellegű éjszaka. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokszor keveredik, még akkor is, hogyha ezekben az intenzitás, hogy melyik van éppen egy kicsit magasabb fokon, az természetesen néha változhat. Tehát nem beszélünk vegytisztán érzelmi éjszakáról, vegytisztán értelmi éjszakáról, mindkettő valamilyen szinten keveredhet, még akkor is, hogyha bizonyos kríziseinkben az egyik jobban kidomborodik, mint a másik. És amiben viszont szinte, hát nem is vitatkozok Keresztes Szent Jánossal, de egy picit más úton közelítem meg azt, amit mond, hallottátok, azt mondja, hogy ez a szellemi jellegű éjszaka, így írja, nagyon kevesek kiváltsága. Drága jó Szegi Ernő atyánk, akit én szeretettel nagyapámnak hívok, nem az, de csak így hívom, mert kármelita rendben nekünk ő egy nagy történetű, nagy múltú atyánk, aki ugye lefordította Keresztes Szent János és Avilai Teréz műveit magyarra, ő fordítja bele ezt a szót, hogy kiváltság. És akkor itt már is ugye az juthat eszünkbe, hogy a szellemi éjszaka az megint Istennek egy ilyen olyan fajta ajándéka, amit ő most eldönt, hogy egyeseknek ad ilyet, a kiváltságosoknak, másoknak meg nem ad. Hála jó Istennek, Keresztes Szent János eredeti szavai között nem szerepel ez a szó, hogy kiváltság, ő csak ennyit mond, hogy a szellemi éjszaka keveseké, nagyon keveseké, ennyit mond. De még itt sem vagyunk egészen megmentve, mert mit jelent az, hogy a szellemi éjszaka, ez az értelmi jellegű krízis, ez csak kevesek, nek az osztály része, vagy kevesen mennek át rajta. Mert nekem a tapasztalatom az, hogy ezen sokan átmennek. Az a tény, hogy megingunk az életünknek a legbiztosabbnak hit alapjai kapcsán is. Az, hogy vannak olyan kritikus életszakaszaink, amikor megingok abba, hogy ki vagyok én, megingok abba, hogy kicsoda az Isten, hogy van-e az életemnek értelme, és mikor legszívesebben feladnánk, azt hiszem, hogy ez nem keveseké, mint olyan. Ha csak keveseké lenne, akkor egy borzasztó, mentálisan egészséges társadalomban élnénk. De tudjuk, hogy nem így van. Ezek a bizonyos gondolatok megtörténhetnek, én azt hiszem, hozzá merném tenni, mindenkinek az életében. Amire Keresztes Szent János azt mondhatja, hogy ez keveseké, azt én inkább úgy értelmezem, hogy ez a bizonyos értelmi jellegű krízis kevesek számára jár valódi lelki fejlődéssel. Ez igen. Igen. Tehát, hogy mindenki meginog olykor az életének az alap pillérei kapcsán is, az szerintem természetes, ami valóban keveseké az az, hogy ebből ki tud lelki hasznot hajtani. Hogy ez az értelmi jellegű megingás, hogy a hitemnek, az életem értelmének az elbizonytalanodása számomra valóban lelki fejlődéssel jár együtt, na az már lehet, hogy valóban kevesebbek osztály része. Miért? Erre azt merném mondani, hogy azért, mert egyszerűen nem tanítottak meg minket erre. Nem tanítottak meg minket arra, és ha téged megtanítottak, akkor adj hálát érte. De azt hiszem, a keresztények zömét nem tanították meg arra, hogy az ilyen jellegű, akár hitbeli, identitásbeli, az életünk értelme kapcsán történő elbizonytalanodásaink lehetnek kegyelmek. Lehetnek a fejlődésnek a motorjai. Mit szoktunk ezekre mondani? Hogy kísértés. Sőt, azt is szoktuk mondani ezekre, hogy bűn. Amikor valaki Isten létében, szeretetében, az élete értelmében elkezd kételkedni. Nem azért, mert akar kételkedni. Na, itt van a nagy különbségtétel. Nem azért, mert ő egy megáltalkodott szkeptikus, aki csak azért is mindenben kételkedik. Nem erről beszélünk, hanem arról, amikor egyszerűen ez az egész derült égből rád jön. Vagy akkor, és talán ez a legelterjedtebb, amikor történik veled egy életesemény, és megkérdezed magadtól, hogy az Isten akkor most jó-e? ha ez megtörténhet velem, ha ez megtörténhet az életemben, akkor az Isten egyáltalán jó-e, vagy egyáltalán van-e? És ne tagadjuk le ezeket a gondolatainkat, ne is kezeljük őket bűnnek és kísértésnek, hanem ezek nagyszerű módon lehetnek pontosan a mi szellemi éjszakáink, amelyek olyan fejlődést hoznak magukkal, ha így állunk hozzá, amit semmi más nem lenne képes magával hozni az életünkben. Olykor egyébként szerintem elég bekapcsolni a híreket ahhoz, hogy legyen egy jó kis szellemi éjszakánk. És azt látod, hogy ha lenne Isten, vagy ez az Isten szerető lenne, akkor mindaz, amit látunk magunk körül értelmetlen szenvedést, katasztrófákat, baleseteket, betegségeket, háborúkat, stb. Mindez akkor egyáltalán hogyan hozza magával, hogy Isten van, és ha van, akkor az egy jó Istene, az egy szerető Istene. Látjátok, könnyű elbizonytalanodni ebben. Aztán persze, hogy tudjuk, és persze, hogy a hitünk aztán súgja nekünk, és mondja nekünk, hogy Isten attól még egy szerető Isten, hogy a világunk olyan, amilyen. Ezt tudjuk, ez a hitünknek a nagy titka, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk összekötni, és a lelkiéleti fejlődésben eljutunk oda, hogy tőlem, körülöttem összedőlhet a világ, engem akkor se bizonytaláníthat el valaki abban, hogy Isten nem egy szerető Isten. Mert a hitünkben el tudunk jutni ide. De hogy ide eljussunk, azt hiszem ezt megelőzi nagyon sok szellemi krízis. Amikor elbizonytalanodom, hogy tényleg Isten van-e. Vagy ha van, akkor ő most kegyetlen vagy jóságos. És néha úgy tűnik, mintha kegyetlen lenne. Miért engedi meg ezt az életemben pont így, és miért nem csinálhatta volna másképpen, neki csak egy csettintésébe kerülne az, hogy az életem megváltozzon, hogy beteljesedjen azt, amit szeretnék, és nem teljesül be, és nincs változás. Azt hiszem, mindjárt számára ismerős gondolatok ezek. Na, ilyenkor van ez a bizonyos szellemi krízis, és erre mondom azt, hogy ez szerintem minden egyes ember osztályrésze. És ez megtörténhet velünk, ha őszinték vagyunk magunkhoz. Ami viszont nem történik meg olykor, vagy amire nem tanítottak meg bennünket, az, hogy ebből hogyan hajtsunk hasznot. Hanem inkább azt szoktuk magunknak is mondani, vagy azt hallhattuk nevelőinktől, hogy ez kísértés, ne gondolj rá, hesegesd el, ez a sátán mond neked ilyeneket, hogy Isten gonosz, és hogy Isten nem létezik, és stb. Nem akarom letagadni a gonosz lélek szerepét ebben, aki nyilván ezt az egészet felerősítheti, és csavarhat rajta egyet. De azért azt hiszem, ez jön belőlünk természetesen is. Csupán azért, mert törékeny emberek vagyunk, és eszünkbe jutnak a kérdések. Testvérem, az különböztet meg bennünket az anyag és az állatvilágtól, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy miért. Csak ez. Nem csak ez, de ez legfőképpen. És az emberségemhez tartozik ez a kérdés, hogy miért történik valami. És meg akarom érteni. És ha nem tudom megérteni, akkor olykor elbizonytalanodom. Persze a hitemnek a kiforrása majd mondom az lesz, amikor akkor is tudok hinni Isten szeretetében, amikor ennek látszólag minden ellent mond. Igen, de ez nem így megy. Ehhez el kell jutnunk. Ez egy nagyon-nagyon hosszú út, hosszú gyakorlás, hosszú szenvedések, éjszakák gyümölcse az, amikor meg tudok ennyire erősödni ebben. És egyébként életem végéig előtörhet bennem a bizonytalanság. Életem végéig meginokhatok bizonyos kérdésekben. De ez az emberségünk része. Nem mindig sátáni kísértés. Az, hogy felteszem a kérdést, hogy miért. Felteszem a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. Nem, de egyébként Mária maga tette föl ezt a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez. És látjátok, Mária is az ő emberségében mert kérdezni. Föl merte tenni azt a kérdést, hogy miért, mert szerette volna megérteni azt a titkot, ami vele történik. Amíg eljutott oda, hogy íme az Úr szolgáló leánya, addig nézzük meg azt a dialógust az angyallal. Először Mária teljesen zavarba jön és elbizonytalanodik, másodszor meg fölteszi a kérdést, hogy hogyan lehetséges ez, amikor én férfit nem ismerek. Látjátok, amíg eljut oda, hogy kimeri mondani ezt az igent, addig ő két olyan, mondjuk így szellemi éjszakán megy keresztül, ami neki kellhetett ahhoz, hogy ezt a bizonyos tudatos döntésből származó igent ki tudja mondani. Látjátok, mennyire ott van ez is az evangéliumban. Mennyire ott van ez Máriánál is, csak nem szoktuk ezt valahogy kiemelni. Mert azt gondoljuk, hogy például Mária első blikre azt tudta mondani az angyalnak, hogy legyen nekem a tégéc, hogy nem elsőre, harmadjára tudta csak kimondani. Az első két alkalommal bizonytalankodott és kérdezett. Mert próbálta megérteni azt, ami vele történik. Testvéreim, a hitünk nem azt jelenti, meg az Istenbe vetett bizalmunk, hogy mindent vak sötéten el kell fogadnunk úgy, ahogy van. Sok ilyen lesz az életünkben, és sok ilyen dolog van, amikor nem látunk semmit, és el kell, hogy fogadjam, ahogy van. De amit meg lehet érteni, azt próbáljuk meg megérteni. Azt hiszem, Mária ebben mindenek előtt példánk, hogy ő is szegény ezt a hihetetlen misztériumot próbálta megérteni, ahogy neki az sikerült. Mert kérdezni, mert bizonytalankodni. És éppen ezért mondjuk ezt, hogy keveseknek az osztályrésze ez a szellemi éjszaka, ez inkább annyit jelent, hogy kevesek használják ezt úgy, mint lelki fejlődési lehetőséget. És inkább itt kellene valahogy behoznunk azt, hogyha valakinek ilyenfajta gondolatai vannak, akkor mindenek előtt nem mint kísértésként gondoljon rá. Ne hesegest el, hanem próbáljuk meg ebből valami fajta lelki fejlődést kihozni. Majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan. De hogyha mindezekre a gondolatokra, ezekre a bizonytalanságokra úgy gondolunk, hogy ez kísértés, akkor mi történhet? Megint csak megállunk a fejlődésben. Mert az az elbizonytalanodás Isten létében, szeretetében, az életem értelmességében azért jöhet be az életemben, mert az az életemben egy szakaszhatár. Ha ezzel szembenéznék, ha ezt nem hesegetném el, ha kibírnám az ezzel járó fájdalmat, akkor átléphetnék egy új szintre. Átléphetnék egy új lelki-életi dimenzióba, egy új szintre a fejlődés útján. De hogyha nem nézek ezzel szembe, ezekkel a kérdésekkel, gondolatokkal, ha elhesegetem őket, mint kísértéseket, akkor mi történik? A klasszikus, nem fogunk fejlődni. Azt a leckét, ami abból az elbizonytalanodásból nekünk jöhetett volna, megint csak nem tanuljuk meg. Visszamegyünk Egyiptomba, megállunk a fejlődésben, visszamegyünk a gyerekcipőbe, és akkor a hitünkben megint marad szépen a vallás és az erkölcs megtartása. Pedig belül ott van a kételkedés, ott vannak bennünk ezek a bizonytalan gondolatok, csak mivel bűnnek és kísértésnek kezeljük őket, nem merünk velük szembenézni. De hogyha szembenéznénk velük, ha megengednénk őket magunknak, fájdalmasak lennének, piszkosul, az biztos, de lenne egy lehetőség arra, hogy mindez bennünk egy szellemi éjszakává, magyarul tisztulássá váljon. Hogy mindezek bennünk létrehozzanak valami olyan újat, megtisztítsanak minket oly módon, ahogy senki semmi más nem tudott volna minket megtisztítani. Felfedezzük ezekben a gondolatokban is Isten tisztító tevékenységét, és nem feltétlenül azt, hogy ez csupán ördögi kísértés. Aztán keresztes Szent János az ismétléshez kötődően leír egy olyan folyamatot, amelyet egyébként ő már pedzegetett a korábbi fejezetekben is, leír egy teljesen normális lelkiéleti tapasztalatot, ahol mégis egyébként sokan elakadnak. Ez a bizonyos tapasztalat az, hogy a bennünk lévő nagy érzelmi hullámzás, mondhatnánk, ez a nagy szerelem Isten felé átalakul tiszta és erős szeretetté. És ez az a folyamat, amely ugye megtörténik az Isten kapcsolatunkban is, és az emberi kapcsolatainkban is, amikor a nagy érzelmi hullámzásból egy krízisen keresztül, egy átalakulási folyamaton keresztül kialakul egy letisztult, erős szeretet. Mondhatnánk ezt így is, hogy amikor a rózsaszín köd elmúlik. Hívjuk így ezt a bizonyos jelenséget. Felolvasom, ez nem annyira rövid, de mindenki számára ismerős lesz, azt hiszem, hogy nem kell ezt túl sokat magyaráznom majd, mert hallottuk ezt már, de azért hallgassuk meg. Tekintve, hogy ezek a kezdők az Istenhez vezető úton nagyon is alacsony szárnyalású elveket követnek, amelyek, mint fentebb megmagyaráztuk, inkább csak önszeretetüknek és egyéni ízlésüknek állnak szolgálatában, Isten előbbre akarja őket segíteni és kiragadni őket ebből az alacsony színvonalú szeretetből, hogy fölemelje őket a tiszta isteni szeretet magaslatára. Ugyancsak föl akarja őket menteni az alól az alacsony színvonalú és érzéki alapon nyugvó elmélkedési mód alól is, amely, mint mondottuk, oly lassú léptekkel és annyi nehézséggel halad Isten keresésének útján, és rá akarja őket terelni a szellemi gyakorlat útjára, amelyen sokkal bőségesebben és gyarlóságoktól mentebben részesednek Istenben. Ugye a múlt alkalommal gyakorlatilag a szemlélődés kapcsán, ugye az értelmi jellegű tudásból belemenni a tapasztalati istenismeretbe, ez a váltás, úgymond elmélkedés és szemlélődés között, ugye erről beszéltünk. Folytatom. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha már hosszabb ideig gyakorolták magukat az erényekben, és álhatatosak voltak az elmélkedésben és az imában, és az ezekben talált öröm és élvezet következtében elvesztették kedvüket a világi dolgok iránt. Magyarul helyreálltak bennük a dolgok. Nem különben már némi lelki erőre is tettek szert Isten szolgálatában, ami megfékezi bennük a teremtményekhez való ragaszkodást. Mi dönt tehát? Így módon annyira jutottak, hogy képesek Isten kedvéért elviselni egy kis keresztet és lelki szárasságot, anélkül, hogy emiatt éppen a legüdvösebb pillanatban meghátrálnának, midőn talán éppen a legnagyobb örömmel és élvezettel végzik lelki gyakorlataikat, és az isteni kegyelmek napja nézetük szerint a legdúsabban árasztja rájuk sugarait, Isten egyszerre csak kioltja ezt az egész fényt, és elzárja előlük a kapuját és forrását annak az édes szellemi víznek, amelyet eddig Istenben élveztek, mégpedig akkor és addig, amikor és ameddig csak tetszik neki. Eddig ugyanis gyöngék voltak és kiskorúak. Infantilizmus. És azért nem volt előlük elzárva a kapu, amint a Szent János apostol mondja a Jelenések könyvében. Így azután olyan sötétben hagyja őket, hogy nem tudják, merre forduljanak képzeletükkel és gondolataikkal. Elmélkedni, amihez pedig azelőtt oly jól értettek, most egyáltalán nem tudnak. Belső érzékeik teljesen belefulladtak ebbe az éjszakába. Drámai képek. Annyira kiszáradtak, hogy nem találnak többé örömet és élvezetet a lelki dolgokban. Az ájtatos gyakorlatok, amelyekben azelőtt boldogságukat lelték, most egyszerre szárazaknak és keserűknek tűnnek föl előttük. Mert, mint mondottam, mikor Isten észreveszi, hogy annyira, amennyire fölcseperedtek, akkor, hogy megerősödjenek és kinőjenek a pólyából, elválasztja őket az édes anyai emlőtől, és karjaiból a földre téve tanítgatja őket, hogy járjanak a maguk lábán. Ez természetesen nagy újdonság nekik, mert ezzel minden megváltozott rájuk nézve. Azt hiszem, hogy ez a szentek és a misztikusok zsenialitása, hogy látjátok, egy ilyen nagyon-nagyon mélységes tapasztalatot és jelenséget Keresztül Szent János ennyire világosan, ennyire lényegre törően, ennyire érthetően tud leírni, és azt hiszem, hogy mindnyájan magunkra ismertünk, amikor hallgatjuk ezeket a szavakat, hogy ez a mi életünkben hogyan történt és történik meg. Azt hiszem, mindnyájunknak van erről tapasztalata. Tehát amiről Keresztül Szent János írt, kedves testvéreim, azt már is hagy kommentáljam úgy, hogy egy teljesen normális jelenség. Egy természetes folyamat. Tehát az, hogy a rózsaszín köt kipukkad, és a nagy érzelmi hullámzásból majd át fogunk térni egy letisztult erős szeretetbe, de közte ott van ez a bizonyos sivatag, ez a szárasság, ez az átmeneti idő, ez a senki földje, ez a krízis, ez nem baj. Ez természetes és normális jelenség. Miért hangsúlyozom ezt ki? Mert nagyon sok keresztény ott akad el, hogy amikor ilyet tapasztal, azt hiszi, hogy baj van. valamit rosszul csináltam. Isten haragszik rám, megvonta tőlem a kegyelmét. Nem vagyok jó ő előtte. Valami baj van, mert nem érzem úgy magam, mint eddig. Természetesen majd lesznek itt szempontok, hogy megvizsgáljuk azt, és Keresztes Szent János maga lesz az, aki segít nekünk abban, hogy megvizsgáljuk, hogy ez a bizonyos belső lehangoltság, ez a bizonyos éjszaka, ez a krízis, hogy ez valóban arról szól-e, hogy ez nekünk a fejlődés fájdalma, vagy arról, hogy egyszerűen depressziósak lettünk, mert egyébként mind a kettő ott lehet, erről majd fogunk beszélni. Természetesen ezt meg kell különböztetni. De most én arról az esetőségről beszélek, amikor valaki nem depressziós lett, hanem egyszerűen halad az Isten kapcsolat útján, halad az Isten ismeret és az önismeret útján, megy a fejlődés, és a fejlődés útjának egy természetes pillanata az, amikor ez velünk megtörténik. Kihújnak az érzelmek, átalakul bennünk minden, és semmi sem olyan már, mint az előtt volt. És tudjuk azt is, hogy ez nem biztos, hogy ránk szakadt csak úgy derült égből, ehhez olykor szükségesek bizonyos életkrízisek, események, velünk megtörténő nagyon nehéz és komoly dolgok, amelyeknek valahol az a hatása, hogy bennünk ezt az érzelmi elsivárosodást, elsivatagosodást előhozzák. Tehát ez a lényeg, hogy ha ez tényleg a fejlődés fájdalma, akkor ez egy teljesen normális jelenség, nincs semmi baj. Nem csináltál semmi rosszat. Nem kell sehova visszamenni. Ami most történik, az a fejlődés útja. És egy természetes folyamat. Valahol egyébként, testvéreim, kikerülhetetlen. Tehát ahogy például egy párkapcsolat dinamikájában ugyanez történik, és ez annyira emberileg közhely, hogy a szerelemnek múlnia kell, és ha múlik, akkor fájnia kell, hogy érezd, mennyit ér, míg tart, míg szép. Nem akartam elénekelni, de biztos tudja, hogy tudjátok, ki énekelte ezt. Ez annyira emberileg nekünk teljesen természetes, és aki kapcsolatokban él, az tudja, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy bizonyos idő után ez egyszerűen megtörténik, de ott és akkor egyáltalán nem biztos, hogy ki kell szállni egy kapcsolatból, hanem azt a krízist megélve és átélve, közösen együtt elhordozva, a két fél átléphet egy sokkal jobb, sokkal tisztább, sokkal békésebb, sokkal mélyebb szeretetről szóló kapcsolatba, csak a rózsaszín köd és az újfajta szeretet kommunikáció között óhatatlanul ott van ez a bizonyos átmeneti idő, ami fájdalmas, amit ki kell bírni, amit ki kell magunkból beszélni, olykor segítséget kell kérni, de nem arról van szó minden egyes esetben, hogy baj lenne. Természetesen mondom, ne legyünk naívak, majd Keresztes Szent János maga írja nekünk, hogy ezek az érzelmek igen néha mutathatják azt is, hogy baj van. Meg fogjuk látni majd a különbségtételnek a kritériumait. De most arról az esetről beszélünk, amikor nincs semmi baj, hanem ez csak a növekedésnek a fájdalma. Növekszik az egyik végtag, növekszik a kisgyermeknek a foga, és akkor sír, mert fáj neki. Természetes dolog. Természetes folyamat. Itt most erről van szó. Ahogy hallottuk János atyát, milyennek a dinamikája, Isten visz bennünket előre a fejlődés útján. És ez is az ő szeretetéhez tartozik, ez is az ő felénk irányuló szeretetének az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy mivel szeret engem, azon van, hogy fejlődjek. És vélem a valódi tiszta szeretet alap tulajdonsága, hogy akarja a másik ember fejlődését. Hogy ne maradj meg ott, ahol most vagy, mert még van hova fejlődni. És azt hiszem, hogy Isten szeretetének ez egy alap tulajdonsága. Akarja, hogy fejlődjek. Természetesen úgy szeret, ahogy vagyok, de túlságosan szeret ahhoz, hogy olyan is maradjak, amilyen vagyok. Pontosan az ő elfogadó szeretetének a következménye az, hogy akarja az én fejlődésemet is. Tehát ne mentsük fel magunkat, ugye szoktak ilyen visszaélések lenni, akár a pozitív evangéliumi Isten képpel is, hogy mivel engem Isten szeret, ezért megmaradok olyannak, amilyen vagyok. Ez egy visszaélés, bocsánat, Isten szeretetével. Mert Isten szeret úgy, ahogy vagyok, de ez a szeretet engem a fejlődés irányába visz. Ez a szeretet nem akarja, hogy megmaradjak az életemnek minden olyan görcsében és nehézségében, amiben így is úgy is benne vagyok. Szeretné, ha fejlődnék. Látjátok, Isten szeretetének alaptulajdonsága, hogy akarja és munkálja gyakorlatilag a mi fejlődésünket. Mivel Isten szeret, azon van, hogy tudjak fejlődni. Visz előre a lelki életnek egy magasabb szintjére. A tudatosságnak egy magasabb szintjére. És ahogy János atyától hallottuk, a legfőbb különbségtétel itt ugye hol van? A gyerekességből, az infantilizmusból visz bennünket az érettség, a lelkéleti felnőttségnek az irányába. És nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy valakinek az infantilizmusa, akár lelki infantilizmusról, akár személyiségfejlődési infantilizmusról beszélünk, ugye ennek semmi köze az életkorhoz. Sajnos. Tehát lehet valaki nagyon sok évtizedet megélt biológiailag, de lelkében, személyiségfejlődésében vagy hitében még mindig gyerekcipőben jár és infantilis. És itt jön be ez az egész fejlődési dinamika, Isten akarja, hogy végre felnőjünk. Akarja, hogy kilépjünk a gyerekcipőből. Akarja, hogy végre érett és felnőtt emberekké váljunk, nem csak biológiailag, hanem személyiségünkben és hitünkben, lelki életünkben is. És az ehhez vezető út egyszerűen fájdalmakkal jár. Nincs mit tenni, ez megtört és törékeny világunk tapasztalata. A fejlődés fáj. Ne kérdezze senki, hogy miért. Bár természetesen én magam mondtam, hogy ezt olykor meg lehet kérdezni, de talán pont ez az egyik kérdés, amire nagyon választ nem fogunk találni. Egyszerűen ez a tapasztalat. Körbe kell nézni magunk körül, körbe kell nézni a saját életünkben, a saját múltunkban, hogy nagyon gyorsan példát találjunk arra, hogy amikor fejlődtünk, az olykor fájdalmakkal járt, sőt, legtöbbször. Valami bennünk átalakul, és ez az átalakulás egyszerűen ilyen. Utaljunk vissza itt Avilai Szent Terézre, ugye ő nem sokat ír erről a bizonyos tapasztalatról, de amikor erről ír, azt egy nagyon látványos és nagyon megjegyezhető szimbólummal teszi meg, talán emlékeztek a belső várkastély 5. lakásából erre a bizonyos gubó tapasztalatra. Amikor a selyemhernyó begubózik, a gubóban átalakul, és ugye kiszáll belőle majd a szép fehér pillangó. Ez Avilai Teréz kis szimbolikus leírásában, ő ugye ezt így nem fejtegeti részletesen, hogy hogy van ez. De mivel neki is voltak jócskán ilyenfajta éjszaka tapasztalatai, ő tudja nagyon jól, hogy ez micsoda, csak hát látjátok itt is a szentek különbözőségét látjuk, egyszerűen neki nem az volt a feladata, hogy erről írjon, neki más feladata volt. De azért megemlíti, hogy ez az életünknek az egyik alapvető része, hogy megtörténik velünk ez a bizonyos gubó tapasztalat, amikor a régi ember, ez a hernyó bennünk begubózik, és a gubóban ott szenved, mert átalakul, és az átalakulás végeztével valami csodálatos dolog jön ki belőle, egy fehér pillangó. És így írja le Avilai Teréz ugyanezt a fajta tapasztalatot. És ez az életünkben egyébként többször megtörténhet. Megint csak tegyük hozzá. Ne azt gondoljuk, hogy ez az életben egyszer van, és utána havaj, dizsi, minden szuper. Nem, ez sokszor megtörténhet velünk. Tudjuk, hogy a lelki életnek a modellje, ez a spirális, ugye ezt már lerajzoltuk a belső várkastély kapcsán, hogy ugyanazokat a pontokat érintjük, csak mindig másképp, mindig mélyebben. Igen, ez a lelki életünk, éjszakák és nappalok váltakozása. Mindig lesznek ilyen gubó tapasztalataink, mindig lesznek ilyen fejlődési fájdalmaink, amíg csak élünk, szakaszosan, persze mindegyik más lesz. Szoktuk mondani, hogy az első krízis a legnehezebb. Az első mindig a legkeményebb, mert ott még nincs hova visszanéznem, hogy én már túl vagyok egy ilyenen. Igen, az első a legkeményebb, de hogyha azt valahogy kibírjuk, akkor a másodikban már talán valami icipici reménységünk van, hogy azért én egyszer ezt már kibírtam, még hogyha ez nem is ugyanolyan volt, mint most, én azért már túlmentem egy ilyenem, tudom, hogy túl lehet élni, és tudom, hogy Isten ki tud hozni ebből olyan dolgokat, amikről én nem is álmodtam volna. Tudom, hogy abban a krízisben én mit tanultam meg, miben változtam, és azt nem adnám semmiért. Hát, hogyha most ilyenbe vagyok, és erre visszagondolok,
akkor ez legalább egy pici, apró reménycsillag lehet ott az égen, hogy ezen is túl lehet lenni. Ennek is egyszer vége lesz, és ebből is fejlődés fog kijönni. Ez nem mulasztja el önmagában a krízist, mert amikor benne vagy, akkor pont azért vagy benne, mert ez borzasztó nehéz. És nem múlik el csak azért, mert visszagondolsz arra, hogy hát volt már ilyen. Szoktuk mondani ugye a egyetemi főiskola életben, hogy az aktuális vizsga a legnehezebb. Még akkor is, ha 46 ezerszer vizsgáztam előtte, ami előtt most vagyok, az a legnehezebb éppen. Mert azon most kell túl lennem. Még hogyha egy pici apró remény azért van ott a kis sötét egemen, hogy azért vizsgáztam már én egy párszor, tehát tudom, hogy túl lehet élni. De ez azért önmagában nem mulasztja el ezt a bizonyos sötétséget. Egyébként ez is gyönyörű biblikus kép, ugye hányszor emlegetjük ezt az egyiptomi kivonulást, Egyiptomból való kivonulást. Az Egyiptom, az ígéret földje közötti sivatag, az ugye képe ennek a bizonyos lelki éjszakának, amiről beszélünk. Keresztes Szent János maga alkalmazza ezt a szimbólumot rengetegszer. Hányszor mondtuk ugye azt, hogy a mi kis Egyiptomunkból ki kell jönni? Az Egyiptomom az az én komfortzónám, az az én biztonságom, ahol nem biztos, hogy boldog vagyok, de megszoktam, biztonságot találok benne, és a biztonságunkat ugye akkor sem adjuk fel, ha boldogtalanok vagyunk benne. És ugye a sötét éjszaka dinamikája az, hogy ebből szeretne bennünket kihozni. De csak arra utalok itt, hogy maga az egyiptomi kivonulásnak a leírása, ugye ott a kivonulás könyvében, a Szentírásban. Testvéreim, ugye ez a babiloni fogságban született meg ez a bizonyos leírás. Az izraeliták között szájhagyományban élt ez a bizonyos történet, hogy minket Isten kihozott már egyszer a fogságból, de ott a babiloni fogságban leírták, papírra vetették. Miért? Mert ami le van írva, az valahogy biztosabb reményt nyújt nekünk, de látjátok, ez volt a leírásnak is az alapmotivációja. Most megint fogságban vagyunk, úgy, mint anno Egyiptomban. De ha Isten akkor kihozott minket, akkor most is ki fog minket hozni. Ha akkor ez a nép túlélte, akkor most is túléljük. Ha akkor tanultunk ebből az egészből, akkor most is tanulni fogunk belőle. A zsidó nép önmaga reményét élteti, amikor a babiloni fogságban visszaemlékeznek az egyiptomi fogságra és az abból való kivonulásra. Hogy az Úr akkor csodát tett velünk, és megszabadított, akkor most is megfog. Látjátok, hogy ez a történet már önmagában a történetnek az írásba foglalása, és mennyire arról szól, amit beszélünk. Hogy valakik, ugye ez a nép visszaemlékezett, hogy nekünk már volt a történelmünkben egy ilyen. Velünk már megtörtént ez egyszer. És Isten kihozott minket belőle. Most ugyanebbe vagyunk, akkor most is kifog. Ezért ezt leírjuk, ezt a történetet, és kapaszkodunk belé. Mert ez a mi reményünk. Ez a sötét égen, ez a mi csillagunk, ami felé nézhetünk. Azt hiszem, ez az életünkben kicsiben is épp úgy meg tud történni. Ebben az átalakulási folyamatban egyébként Keresztes Szent János majd bővebben ki fogja fejteni, méghozzá a 9.-10. fejezetben, ha majd oda eljutunk, hogy mi a leghelyesebb hozzáállás. Most ez csak röviden. Hogy mit kell tennie az emberi személynek, amikor benne van ebben a bizonyos krízisben. És amire ő jut, az mindenek előtt az, hogy hagyni magunkat, nyugton lenni, nem akadályozni a folyamatot. Igen, Keresztes Szent János meg fog bennünket hívni egyfajta passzivitásra, ami az emberi személy számára olykor a legnehezebb. Hogy hagyjam, hogy velem valami történjen. Itt most nagyobb erők vannak működésben, nekem hagyni kell ezt a folyamatot. Engednem kell, hadd menjen. Hadd fejtse ki bennem, ez az egész az, aminek meg kell bennem történnie. Igen, a önmagunknak ez a megadása, ez a fajta üdvös passzivitása, hogy hagyom magam, és nyugton vagyok, és nem akadályozom a folyamatot, olykor ez a legfontosabb aktivitás, amit tehetünk. Olykor ez a legfontosabb és a legmarkánsabb eszköz ahhoz, hogy ezek a sötét időszakok bennünk gyümölcsöket hozzanak. Hagyom magam. Nem akadályozom a folyamatot. Zárójelben egyébként én mellé teszem, hogy ehhez azért még egy-két dolog szükséges lenne. Nem csak arról van szó, hogy hagyjam magam, ugye tudjuk, hogy olykor nagyon-nagyon jó, ha van valaki mellettünk ebben a folyamatban. Ha nem vagyunk ebben egyedül, ezt én nagyon szeretném hozzátenni. És a másik nagyon fontos az, hogy ami történik éppen velem, arról tudjak beszélni. Ez a másik, ami megment bennünket az ilyenfajta időszakainkban. Tehát egy, hogy hagyom, történjen, aminek történnie kell, másrészt beszélek róla. Testvérem, aki tud arról beszélni, amit átél, az meg van mentve. Az nincs megmentve, és akkor történhet meg jobban az, hogy ezek az időszakaink inkább tönkretesznek minket, mintsem megtisztítanak, ha ezeket lefolytjuk, ha ezeket elfolytjuk, ha nem beszélünk róla. A kimondás, a kibeszélés fontossága. Itt ugye ez elemi erejű, és óriási. Hogy amikor ilyenen megyünk keresztül, tudjuk azt kimondani. Na de erről majd később. Mert ugye még itt van az, még egy kommentár ehhez, hogy mivel akadályozhatjuk meg ezt a bizonyos folyamatot, ismétlem akkor, amikor azt hiszük, hogy ami velünk történik, az baj és kísértés, hogy Isten büntet bennünket. És olykor még az is lehet, hogy okos lelki atyák nekünk ilyeneket mondanak. Hogy azért történik ez meg veled, mert bűnt követtél el, még valamit 40 évvel ezelőtt nem gyóntál meg, látod, ezért vagy most ebben. És testvérem, tényleg nagyon sokszor is keresztre Szent János veszi le legjobban a keresztvizet ezekről a hozzá nem értő lelki atyákról és gyóntatókról, akik minden mögött, mint Jobbnak a barátai azt látják, hogy itt valami múltbeli bűnnek, itt valami régi dolognak kell lenni, vagy valami oknak, hogy ez veled történik, hogy valamit te elrontottál és rosszul csináltál. Természetesen nem mondom, hogy ezekből a tényezőkből soha ne lehetne ott valami. De amikor valóban a sötét éjszakáról és a fejlődés fájdalmáról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy nincsen semmi baj. Azért történik meg ez velünk, mert fejlődünk. Nem azért, mert Isten büntet minket, hogy valami baj van, hanem egyszerűen ez a fejlődésünkkel együtt járó természetes folyamat. De hogyha ezt nem tudjuk, akkor mindenképp vissza akarunk menni oda, ahonnan már eljöttünk. Megint csak vissza Egyiptomba. Akkor örökre megmaradunk a gyerekcipőben, a spirituális infantilizmusban. Visszatérünk a védekezési stratégiáinkhoz, visszatérünk a menekülésbe. Ha ebben az időszakunkban azt látjuk, hogy valami baj van, valamit rosszul csináltunk, és a legjobb az lenne, ha visszafordulnánk. Vissza lehet fordulni, bármikor. Visszamehetünk Egyiptomba, bármikor. Fölépíthetjük magunknak az oly nagy munkával lebontott bástyáinkat és pajzsainkat, bármikor. És keresztes Szent János maga mondja, hogy ilyen lehetséges, de a szív szakad meg. Azon keresztények láttán, akiket Isten vitt volna előre, de nem hagyták. Akiket Isten nagy dolgokra szánt, és ezzel szerintem mindnyájan így vagyunk, hogy mindnyájunkat nagy dolgokra szán a magunk életében és hivatásában. Akiket vitt volna előre a fejlődés útján csodálatos lelki szintek irányába, de nem hagytuk. Mert megijedtünk a fájdalomtól, nem mertük feladni a kis biztonsági zónáinkat, a komfortzónáinkat, inkább visszamentünk Egyiptomba. Meg hát persze, hogy mondom, az is lehet, hogy erre bennünket soha nem tanított meg senki. Hogy egyáltalán létezhet olyan, hogy ezek a fajta sötét tapasztalataink bennünk a fejlődést jelentik. Igen, mondom, itt nem csak azok a keresztények felelősek, akik visszamennek Egyiptomba, hanem azok is, akik nem tanítottak meg bennünket arra, hogy nem feltétlenül az a megoldás, hogy menjünk vissza Egyiptomba, hanem van még út ott előre. Igen, megint itt a felelősség két oldalú. És így fejezi be ezt a fejezetet keresztes Szent János. A magukba vonult embereknél a lelki élet megkezdése és ezen jelenség között rendesen rövidebb idő szokott elmúlni, mint másoknál. Nem lévén annyira kitéve a meghátrálásra szóló alkalmaknak, hamarabb megszabadulnak a világi dolgokhoz való ragaszkodástól. Márpedig ez szükséges ahhoz, hogy az ember átléphesse ennek az üdvös érzéki éjszakának a küszöbét. Egyáltalában azt mondhatjuk, hogy az emberek a lelkélet kezdete után valamennyien hamarosan belépnek az érzékeknek ebbe az éjszakájába. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy megtérésük után nem sokára beleesnek ezekbe a lelki szárazságokba. Háromszor is elmondta ugyanazt, hogy ez mindenkivel megtörténik. Ezzel a furcsa szóösszetétellel kezdte, hogy a magukba vonult embereknél, ez jobban megtörténik, mint másoknál. Mi ez, hogy magukba vonult emberek? Hát talán az, akik komolyan és tudatosan élik a lelki életüket. Akik ugye már nem kezdők. Akik nem akarnak a kezdőségben maradni, hanem fejlődni akarnak. És tudatosan, komolyan veszik a lelki életüket. Ezért velük ez a bizonyos tapasztalat hamarabb megtörténhet. De ahogy mondja, óhatatlanul egyszer ebben mindenki belép. A kezdeti érzelmek egyszerűen sohasem tartanak örökké. Hisz van jobb, hisz van szebb, hisz van tisztább. Csak közben van egy átmenet, mint az emberi kapcsolatokban. Ugye azt mondja János atya, hogy rövid idővel a megtérés után ez megtörténik. És hogy mennyi ez a bizonyos rövid idő? Hát például az emberi kapcsolatokban a szerelem, mint hormonális állapotnak a biokémiájára azt mondják, hogy 24 hónapig tart általában. Tehát, hogy, és ezzel csak leírunk megint egy teljesen normális jelenséget, és hogy utána ez kicsit múlik, ez egyszerűen hozzátartozik a kapcsolat fejlődéséhez. Nem tudom, hogy Istennel ez 24 hónap-e, de hogy nem hosszú idő, az egészen biztos azoknál, akik egyáltalán ezt az egészet megengedik. Mert hogyha már a szerelem elmúlásának az első jelétől ott van az ijegység, és a visszamenés a komfortzónába, akkor persze úgy van, hogy ez az egész bennünket el se ér, de soha nem fogunk fejlődni. Ezt a bizonyos kezdeti érzelmi időszakot nem lehet visszacsinálni, de halálunkig lehet a visszacsinálással próbálkozni. Szép mondat ez? Én találtam ki csak azért. Nem lehet visszacsinálni, de halálunkig lehet a visszacsinálással próbálkozni. Ezt vissza akarom csinálni, ezt a bizonyos szerelmes időszakot, ezt az érzelmi rózsaszín ködöt nem lehet, de halálunkig lehet ezzel próbálkozni. Hát ha ezzel az Istennel nem sikerült, mert elmúlt, akkor majd egy fiatalabb Istennel majd neki. Egy fiatalabb, szebbel majd azzal talán újra lesz érzelmi hullám. Ha azzal se, meg azzal is emlik, akkor majd egy harmadikkal. Ugyanúgy vég lehet menni ezeken a vonalakon is, mint az emberi kapcsolatokban. Testvéreim, mielőtt befejeznénk, mert csak pár percünk maradt, csak kóstoljunk bele ebbe a következő 9. fejezetbe, ahol keresztes Szent János, hát testvéreim, valami zseniális dolgot ír. A 9. fejezet fog arról szólni, hogy ez a bizonyos érzelmi éjszaka bennünk valóban a fejlődés fájdalma-e, vagy valami más. Vagy valami, ahogy keresztes Szent János mondja, melankólia, amire mi ma azt mondanánk, hogy depresszió. És ez a fejezet arról szól, hogy keresztes Szent János 3 jelet ad. A megkülönböztetésnek 3 jelét, melyek segítségével eldönthetjük, hogy ami bennünk zajlik, az micsoda. Mert, és itt most egy nagyon általános gondolat, mind a kettő tragédia az is, ha valaki a sötét éjszakájára azt mondja, hogy depresszió, és az is, ha valaki a depressziójára azt mondja, hogy sötét éjszaka. Mind a kettő tragédia. Mert mind a kettőhöz a hozzáállás más. A kezelési mód más. Meg kell különböztetni. És nézzétek meg, ez az ember 500 évvel a modern pszichológia és lélektan kialakulása előtt ilyeneket mond, hogy meg kell különböztetni a melankóliát a sötét éjszakától. És ez az ember, aki hol tanult volna ilyesmit iskolába. Ez neki megint csak az Isten által belé öntött misztikus bölcsesség. Nem tudok mit mondani. Egyszerűen arról szól, hogy ő ismeri az embert. Ismeri saját magát. Tudja, hogy működik az ember. Mint a Villai Teréz. Látja Isten fényében az emberi belső világ működését. És abszolút tisztában van azzal, hogy vannak bennünk megkülönböztetendő jelenségek. Nem minden depresszió, és nem minden sötét éjszaka, de ezeket a dolgokat ne keverjük. Fel is olvasom az első bekezdést, így írja. Az említett lelki szárasságok azonban nem mindig a szóban forgó éjszakának és az érzéki vágy tisztulásának folyamányai, hanem bűnökből, gyarlóságokból, hanyagságból, lanyhaságból, vagy pedig valami rossz nedvből, illetve testi betegségből is származhatnak. Hogy tehát meg lehessen állapítani, vajon az ilyen szárasságot az említett tisztulás okozza-e, vagy pedig egyike a felsorolt fogyatkozásoknak, néhány jelt akarok itt erre vonatkozólag megemlíteni. Én azt találom, hogy legfőképpen három jel után lehet indulni. Hihetetlen. Keresztes Szent János erről a megkülönböztetésről beszél, hogy ezt bennünk meg kell különböztetni. Évszázadokkal a modern lélektan előtt Keresztes Szent János ilyeneket mond. Azt mondja, hogy az érzelmi jellegű kiüresedés, kiszáradás, lehangoltság, kedvtelenség nem biztos, hogy a fejlődés fájdalma. Más okból is lehet. Milyen okokat mond? Csak még egyszer gyorsan. Azt mondja, hogy például bűnökből származhat ez. Mit jelent ez? Talán az, hogy a rossz döntéseink következményeinek a fájdalmát, amikor átéljük, amikor önmagában lelkiismeret furdalásunk van, nem bűnbánatunk, és nem az, hogy tanulunk az elkövetett hibáinkból, hanem csak furdal bennünket az, hogy mit követtünk el, és az együtt jár egy érzelmi jellegű lehangoltsággal, na erre azt mondja, ne mondjuk, hogy ez önmagában sötét éjszaka. Lehet belőle sötét éjszaka, hogyan? Ha ez a bennem lévő, a bűnöm miatt engem furdaló lelkifurdalás átalakul bűnbánattá. A bűnbánat azt jelenti, hogy tanulok abból, amit elkövettem. És az már akkor annak a fájdalma, hogy én felismertem azt, hogy mit kell ebből tanulnom, és elhatározom magam, hogy változni szeretnék, mert hogy ez a bűnbánat, ebből már lehet a fejlődés fájdalma. De önmagában az, hogy én rosszul vagyok, mert hülyeséget csináltam, ez még önmagában nem biztos, hogy a fejlődés fájdalma. Aztán azt mondja, hogy jöhet ez az egész lanyhaságból, hanyagságból, lustaságból. Hát persze, amikor nem teszem a dolgom. Amikor nem teszem azt, amit kéne, és emiatt lehangolt vagyok. Emiatt rosszul vagyok. Ez se a fejlődés fájdalma. A fejlődés fájdalma akkor lesz, ha majd nekiállok csinálni a dolgomat, teszem a kötelességemet, és ha majd ezek mellett megjelenik az érzelmi jellegű sötétség, akkor talán beszélhetünk a fejlődés fájdalmáról. És ő azt is mondja, hogy rossz nedv, ugye ezek a korabeli nyelv, ugye a bennünk lévő ilyen nedvekre vezetett vissza minden, Keresztes Szent János idejében, és ő is ugye ezt a szót használja, hogy melankólia, ma meg azt mondjuk erre, hogy depresszió, a betegség értelmében. A depresszió mind betegség. De amikor valakivel ez történik meg, ha ez a fajta érzelmi jellegű elsivatagosodás és lehangoltság a betegség szintjén jelenik meg, akkor erre szintén nem mondjuk azt, hogy sötét éjszaka. Az lehet belőle, majd el fogjuk mondani hogyan, de önmagában nem. Vagy pedig, ami az utolsó, hogy testi betegségeinkből is származhat ez. A testi betegség miatti rossz hangulat. Ezt hogy lehetne mondani? Rosszul vagyok, mert rosszul vagyok. Tehát persze, az, hogy egy testi betegség következtében elveszthetem a jókedvemet. Lefelé mehet a hangulatom, mert beteg vagyok éppen. Ez még önmagában nem biztos, hogy a fejlődés fájdalma. Lehet belőle az, hogyha például ezt a testi fájdalmat és az ebből fakadó lelki lehangoltságot mondjuk Istennel való kapcsolatomat tudatosan behozom, akkor igenis lehet belőle a fejlődés fájdalma. Na, de hogy egyébként ez hogy működik, ezt majd a következő alkalommal fogjuk meglátni. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek!